Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen.
Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, ahogy szól hozzánk Mózes második könyve 20. részének 8-tól 11. és Mózes harmadik könyve 19. részének 33-tól 37. verséig tartó ige szakaszából. Isten igéjét alázatos szívvel, figyelemmel hallgassuk. Isten igéje így szól. Emlékezzél meg a nyugalom napjáról, és szenteld meg azt. Hat napon át dolgozz, és végez mindenféle munkádat. De a hetedik nap a te Istenednek, az Úrnak nyugalom napja. Semmiféle munkát ne végez azon, se te, se fiad, se lányod, se szolgád, se szolgálód, se állatod, se a kapuaidon belül tartózkodó jövevény. Mert hat nap alatt alkotta meg az Úr az eget, a földet, a tengert és mindent, ami azokban van. A hetedik napon pedig megpihent. Azért megáldotta és megszentelte az Úr a nyugalom napját. Ha jövevény tartózkodik nálatok az országban, ne legyetek hozzá kegyetlenek. Olyan legyen a köztetek tartózkodó jövevény, mint a közületek való benszülött. Szeressétek, mint magatokat, mert jövevények voltatok Egyiptomban. Én az Úr vagyok, a te Istenetek. Ne kövessetek el jogtalanságot az ítélkezésben, sem a hosszmértékeket, súlymértékeket és űrmértékek használatában. Igaz mérlegetek, igaz súlyotok, igaz vékátok és igaz mérőedényetek legyen. Én az Úr vagyok, a ti Istenetek, akik hívoztalak benneteket Egyiptom földjéről. Őrizzétek meg azért minden rendelkezésemet, minden döntésemet, és teljesítsétek azokat. Én vagyok az Úr. Ámen. Isten szent lelke tegye áldássá szívünkben az igét, és adja, hogy annak ne csak hallgatói, hanem befogadói és megtartói is lehessünk.
Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Könyörülő Istenünk, valóban azt kérjük, hogy ne csak halljuk a te igédet, hanem be tudjuk azt fogadni, hogy a szívünk közepéig, az életünk közepéig eljusson a te igéd és tanításod. Hogy megismerhető legyen a te tanítványaid közössége arról, hogy a te igéd és a te útmutatásod szerint éli az életét. Úgy cselekszik, úgy dönt és úgy tanít. Úgy szeret és úgy fogad be idegeneket és jövevényeket is. Nyisd meg a szívünket és az életünket, hogy a te igéd, a te jelenléted, a te lelked átformálja napról napra egész életünket. Bocsásd meg, hogyha sokszor nem kértünk téged, és nem is volt igényünk erre az átformálódásra. Ha inkább akartunk hasonlítani a világhoz, a körülöttünk lévő emberekhez, társadalomhoz, a többséghez, azokhoz, akiknek az élete, a ragyogása, az ereje megtéveszt vagy megcsábít minket. Segíts minket, mennyei atyánk, hogy ebben a nagy körforgásban, amelyben a világ él, ebben a nagy zűrzavarban mindig meglássunk és megtaláljunk téged, hogy hozzád akarjunk hasonlítani, hogy a te döntéseidet, igédet, útmutatásodat követhessük. Ehhez kérjük a te lelkedet, nem csak a megértéshez, hanem az engedelmességhez, mert bizony sokszor mind a kettővel gondjaink vannak, a megértéssel is, hogy mit mondasz, hogy mit tanítasz, hogy mit tartasz jónak és mit tartasz rossznak, hogy mire hívsz és mire kötelezel el minket. Segíts ezt megérteni, rád odafigyelni, fontosnak tartani a te igédet minden kérdésben, és segíts nekünk az engedelmességben, mert sokszor annak sem engedelmeskedünk, amit pedig tudunk és megértettünk. Azt sem sikerül megtennünk, amely pedig tisztán áll előttünk. Urunk, áld meg az életünket a te jelenléteddel, amely világosság és erő, megértés és bátorság. Jézus Krisztusért, ami Urunkért és megváltónkért, kérünk téged, taníts minket, vezess minket, erősíts minket. Amen. Kedves testvérek, készüljünk az ige hirdetésre a 450. dicséretünkkel, énekeljük annak első verszakát, drága dolog az Úristent dicsérni, színe előtt kegyesen énekelni. Kedves testvérek, az a szentírásbeli rész, melynek alapján Isten szent lelkének segítségül hívásával üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, írva található Máté evangéliumának a 25. részében, a 25. rész 35. versétől a 40. versig a következőképpen. Amikor pedig az emberfia eljön az ő dicsőségében, és vele az angyalok mind, akkor odaül dicsősége trónjára, és összegyűjtenek eléje minden népet, ő pedig elválasztja őket egymástól, ahogyan a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. A juhokat jobb keze felől, a kecskéket pedig bal keze felől állítja. Akkor így szól a király a jobb keze felől állókhoz. Jöjjetek, jöjjetek, atyám áldottai, örököljétek azt az országot, amelyet nektek készítettem a világ kezdete óta, mert éheztem és ennem adtatok, szomjaztam és innom adtatok, jövevény voltam és befogadtatok, mezítelen voltam és felruháztatok, beteg voltam és meglátogattatok, börtönben voltam és eljöttetek hozzám. Akkor így válaszolnak neki az igazak. Uram, mikor láttunk téged éhezni és enned adtunk volna, vagy szomjazni és innod adtunk volna? És mikor láttunk jövevénynek, és befogadtunk volna, vagy mezítelennek, és felruháztunk volna? Mikor láttunk betegen, vagy börtönben, és elmentünk volna hozzád? A király így felel majd nekik, bizony mondom néktek, amikor megtettétek ezeket akár csak egyel is a legkisebb atyámfiai közül, velem tettétek meg. Eddig Istennek írott igéje. Kedves testvéreim, ha Isten engedi és élünk, akkor három vasárnapon, az elmúlt vasárnapon, most és a következő vasárnapon a menekültekről és a bevándorlókról keressük Isten igéjének a tanítását, hogy mit kell róluk gondolnunk és hogyan kell velük cselekednünk. Nehéz igék és nehéz kérdések jönnek elénk, de olyan helyzetben van az ország, amelyben élünk, sőt a földrész, amelynek részei vagyunk, hogy ezt a kérdést nem kerülhetjük meg, és miközben nagyon sok tudomány és nagyon sok okos ember joggal és indokolttal mondja el ugyanebben a kérdésben a véleményét, történészektől, szociológusoktól, politológusoktól, gazdasági és mindenféle szakemberektől kezdve, nekünk, keresztényeknek is meg kell értenünk és el kell tudnunk mondani, hogy a Szentírás mit tanít ebben a kérdésben. Azt láthatjuk, hogy a szentírási tanítások közül talán az az ige a legtöbbször idézett, amelyet ma olvastunk, Máté evangéliumának a 25. része, abból is kiragadva, kiemelve azt a mondatot, amelyet a hirdető lapon is olvashatunk, kiemelve, jövevény voltam, és befogadtatok. Nyilván azért is idézik ezt a mondatot sokszor, mert nagyon egyértelmű parancsot ad a keresztény embernek, mit kell tenni a jövevénnyel. Kötelező, már csak azért is, mert maga Jézus Krisztus mondja egy példázatba, és azt is érezzük, hogy a példázatbeli király, úr, akit megszólal, az maga az Atya Isten, és hogy ez alapján is fognak minket majd az utolsó ítéletnél megítélni. Hát, hogy ez alapján fognak-e, ez egy külön történet, a megigazulásnak a története, ebben most nem kaszálnék bele, de minden esetre nagyon erős ige ez, és nagyon erős figyelmező és fegyelmező ereje van, amikor a keresztények ebben a kérdésben eligazodni, megérteni, engedelmeskedni akarnak. Mielőtt azonban rátérnék a tárgyra, ennek a történetére és ennek a kifejtésére, egy halvány érzésemről hadd számoljak be. Sokszor azt érzem, hogy amikor ezt az igét mondják, hogy mert hát Jézus is azt mondja, hogy jövevény voltam és befogadtatok, amikor ezt idézik nekünk, akkor egy kicsit revolvereznek minket. A revolverezés alatt azt szoktam érteni, vagy azt szokás érteni, amikor kényszerítenek minket egy olyan mondattal, igazsággal, ami számunkra valamiért fontos. Vagy még konkrétabban azt mondhatnám, hogy olyanok idézik ezt az igét nekünk, keresztényeknek parancsolatként, kötelezettségként, olyanok idézik ezt az igét, akik más igét egyébként nem szoktak maguknak idézni, maguk nem is keresztények, de azt mondják, hogy lám, ha a keresztényeknek, Jézusnak ez a tanítása, akkor ezt kell tenni, leginkább a keresztényeknek kell ezt tenni, befogadni, segíteni, magunkhoz hívni ezeket az embereket. Néhány évvel ezelőtt volt egy hasonló példa, amikor nagyon kemény tél volt, és akkor sokan mondták azt, hogy a keresztényeknek meg kéne nyitniuk a templomaikat, hogy befogadják a hajléktalanokat, hogy azok ne fázzanak az utcán. És sokszor olyanok mondták, hogy egyébként a templomba soha nem jönnek be, az Isten tiszteleteinken nem vesznek részt, az Úristen nem imádják, nem tisztelik, de egy ilyen helyzetben tudják, hogy a keresztényeknek mit kéne tenni. Szóval van ebbe egy kis revolverezés, hogy jövevény voltam és befogadtatok, ez a parancs. De egyébként ennek nincs jelentősége. Mert ha igaz, amit mondanak, és hogyha jogos a fölvetés, akkor ránk akkor is kötelező, hogyha a kimondásnak a szándéka nem mindig tiszta. Ha van benne egy kis revolverezés, ha van benne egy kis kényszerítés. Tehát ránk nézve nincs jelentősége annak, hogy ki milyen szándékkal és milyen háttérrel idézi a Szentírást. Azt gondolom, hogy arra van jelentősége, aki ezt idézi. Mert arra vigyázni kell, hogy aki a Szentírást idézi, annak fel kell készülnie arra, hogy az Úristen az összes többi igét is számon fogja rajta kérni. Nem csak ezt, amit most éppen ránk nézve, vagy az országra nézve kötelezőnek tart, hanem az összes többi igét, arra legyen fölkészülve az, aki a Szentírást érvként, vagy talán fegyverként használja. De menjünk vissza a jövevényekhez, mert ez tulajdonképpen ez érdekel most minket. Mit mond az az ige, amelyet olvasunk? Hát először is azt kell mondanom, és ez most nem kibúvó lesz, hogy ez az ige nem a jövevényekről szól. Ez az ige nem a jövevényekről szól, hanem a segítségre szorulókról, vagy leginkább azokról szól, az elesettekről szól. És az elesettek között ott vannak a jövevények is. Az ige a keresztény könyörületről és segítő szeretetről szól, leginkább ezt tanulhatjuk meg belőle, és azt mondja, hogy mindenkinek azt kell adni, amire szüksége van, amiben hiányt szenved, amiben a margóra szorult, az éhezőnek ételt kell adni, a szomjazónak italt kell adni, a jövevénynek befogadást, a mezítelennek ruhát, a betegnek és a börtönben lévőnek látogatást, közösségvállalást. A keresztény embernek segítenie kell, tanítja nekünk ez az ige, vagy erre is használhatjuk ezt az igét, ha szükségében lévő embert lát. Akkor is, hogyha az a szükségben lévő idegen. Ha semmi közünk nem volt idáig hozzá. Akkor is, hogyha szükséget szenvedő ember a saját hibája miatt került ebbe a helyzetbe. Ha bizonyos értelemben logikus következménye az eddigi cselekvésének az, amibe került. Akkor is segíteni kell. Csak zárójelbe jegyzem meg, hogy éppen most fogadjuk vissza a börtönpasztorációt, mint szolgálti ágat a gyülekezetbe, ismét a mi gyülekezetünk fogja ellátni, ezt az igét akkor is olvashattuk volna. Börtönbe voltam, és meglátogattatok. És mindegy, hogy miért ítélték el, és mindegy, hogy hány évre, és mindegy, hogy magyar állampolgár vagy nem, mindegy, hogy közülünk való vagy nem, meglátogatni, közösséget vállalni, embernek tekinteni azt, aki nehéz helyzetbe került. Tehát ez az ige általában és mindenféle értelemben a segítségnyújtás, a szükségletek meglátása és a lehetőség szerinti segítésnek az igéje. A kérdés az, hogy mire van szükség a jövevénynek? Mire van szüksége annak, aki jövevényként, menekülként érkezik a mi körzetünkbe, a mi társadalmunkba, a mi országunkba? Nyilván szüksége van az alapokra, ételre, italra, ruhára és fedélre, ez az egyszerű, és később szüksége lesz otthonra és hazára is. Ez Európa nagy kérdése most. Ezért vagyunk itt, vagy ez az a kérdés, ami leginkább foglalkoztat minket, hogy hogyan találnak majd otthont és hazát azok az emberek, akiknek el kellett hagyniuk a szülőföldjüket. Hol van és hol lesz ezeknek a menekülteknek az otthona és hazája? Kedves testvérek, én úgy hallom, én úgy értelmezem Európának ezt a mostani gondolkodását, hogy egyértelműen abba gondolkodnak, hogy ezeknek az embereknek itt kell maradniuk Európában. De vajon Európa-e az otthonuk? Emlékezzünk vissza az előző igehirdetésre, az előző vasárnapra. Mit mond az Úristen ezekről az emberekről? Hol jelöli ki az ő országukat és hazájukat? Én ezt nem tudom. De azt gondolom, hogy mielőtt válaszolnánk erre a kérdésre, hogy hol van ezeknek az embereknek a hazájuk, Európa lesz-e a hazájuk, először erre a kérdésre kell válaszolni, hogy miért az Úristen mit mond erről. Meg vagyok győződve arról, hogy bizonyos értelemben könnyebb, gyorsan menekült státuszt, pénzt és otthont, lakást adni ezeknek az embereknek, mint ezen a kérdésen elgondolkodni. De kérdés, hogy ez jó-e nekik? Jó-e, hogyha az lesz a sorsuk, mint sok-sok sorstársuknak, hogy 3-4 generáción, 5 generáción keresztül is külvárosi gettókba élő idegenek és párják lesznek abban az országban, amely befogadta őket? Nem akkor teszünk-e rosszat, ha ezt a kérdést, hogy hol van az ő hazájuk, megkerüljük, és azt mondjuk, hogy mondjuk itt, ahova megérkeztek, ahol van elég pénz és üres lakás, hogy beköltöztessük őket. Azt gondolom, hogy az az ige, amelyet olvasunk, és azt mondja, hogy mindenkinek azt kell adni, amire szüksége van, az legalábbis két választ jelenít meg. Akinek itt lesz a hazája, azt be kell fogadni, akinek pedig ott van a hazája, ahol született, azt pedig abban kell segítenie, hogy hazatérhessen. Nem tudom, hogy ezeknek az embereknek hol lesz a hazájuk. Nem tudom, hogy az Isten mit adott nekik. Én azt tudom, hogy több mint 20 éve járok egy olyan egyesületbe, amelyben 56-os emigránsok tömörültek Nyugat-Európába. És mind arról beszélt, hogy évtizedekig várták a lehetőséget, hogy hazatérhessenek. Hogy jobb körülmények közé kerültek, anyagilag magasabb életszínvonalon voltak, de nem a hazájukba voltak. És várták is a Nyugattól, meg Amerikától, meg nem tudom kitől, hogy segítse őket vissza a rosszabb anyai körülmények között, rosszabb helyzetben lévő szülőföldjükre. És ez lett volna nekik a segítség. Nem tud az ember az egész életébe várni. Nem tud az életében végig minden évtizedet arra tölteni, hogy majd egyszer hazatér. Tehát egy idő után az ember valóban ott lesz már otthon, ahova menekült, és ahon 10-20-30 év után is azt gondolta, hogy ez még csak ideglenes dolog. Majd haza fogunk térni, hogyha lehet. És azt is tudom, hogy Kossuth Lajos is hazatért volna. Meg azt is tudom, hogy Mikes Kelemen is úgy halt meg, hogy azt várta, mint ahogy a nagyságos fejedelem is, hogy majd egyszer Törökországba haza lehet térni. De nem lehetett. Ex turcia nulla redemptio. Törökországból nincs hazatérés, mondta Mária Terézia, amikor második Rákóczi Ferenc haza akart térni. De ők nem ezt szerették volna, ők haza akartak térni. Biztos, hogy sokkal nehezebb és sokkal zűrösebb azon dolgozni a földrészünknek és az országainknak, hogy valahogy azokat az országokat visszafogadóvá tenni, amelyek kibocsátották ezeket a menekülteket. De biztos vagyok abban, hogy nagyon soknak, arányokat nem tudok, nagyon soknak az lenne a segítség, ha hazatérhetnének, és nem pedig idegenek és gettók lakók legyenek egész életükben. Mindenre vonatkozik, erre is, de minden segítségre, hogy a segítő nyújtónak az a felelőssége, hogy megtanulja, megértse, megfogalmaz azt, hogy az illetőnek mire van szüksége. És abban segítse őt, amire igazából szüksége van. Álmegoldásra, pótmegoldásra, könnyű megoldásra, látszat segítségre nincsen senkinek szüksége, illetve az nem segítség. Nem biztos, hogy mindenbe tudunk segíteni, de ebben a kérdésben, hogy mi az igazi segítség, hol van az igazi haza és otthon, ebben kell tudnunk segíteni. Azt kell adni, amire tényleg szükségük van. De kedves testvérek, a befogadásról szól ez az ige, úgyhogy ne kerüljük meg és ne ússzuk meg. Nézzük, mit mond a Szentírás a befogadásról, mert a textus konkrétan így fogalmaz. Jövevény voltam és befogadtatok. A befogadásnak mondjuk, hogy van két szintje. Az első az egyszerű. Illetve nem mondom, hogy egyszerű, de az egyszerűbb. Ez a vendégszeretet. Mind az Ószövetségben, mind az Újszövetségben kötelező feladat. Mind ahogy Ábrahám vendégül látta Mamré tölgyesébe azt a három idegent, és sok példa van arra, hogy vendégszeretetet kell gyakorolni, leültetni, megmosni a lábukat, ételt adni, pihenjenek, és majd utána menjenek tovább. Egy-két nap pihenés, vendéglátás. Ahogy az Új Szövetség fogalmaz, a vendégszeretetet gyakoroljátok, mert vannak, akik tudtukon nélkül angyalokat látogattak meg. Tehát befogadni az idegent az egyrészt jelent vendégszeretetet, vendégfogadást, azt a szívélyességet, azt a nyitott szívet, amivel a vendéget fogadjuk. De az igének a nagy része és a jelen helyzet nem erről szól, hanem a befogadás a közösségbe, erről. Nem egy-két napra, hanem adott esetben végleg. Ennek van itt most az aktualitása. Ezen gondolkozik a társadalmunk és az európai társadalom. Mind az Ószövetség, mind az Új Szövetség azt mondja, hogy igen, van ilyen. Van olyan, hogy végleg befogadjuk az idegent. Kell is, hogy legyen ilyen. Nincs kirekesztés. Nincs olyan, hogy te nem tartozol hozzánk, hogy te idegen vagy. De, kedves testvérek, a befogadás az nem integráció, hanem a Bibliában az asszimiláció. Jaj! Ezt várták-e tőlünk, akik ezt az igét idézték? Mert akár az Ószövetségben, akár az Új Szövetségben, akárhogy is nézzük, mindig arról van szó, hogy a nagy és erős és meghatározó közösség a kicsit, a gyengét, a mást be kell tudni fogadni. Nem elnyomni, nem kirekeszteni, nem rabszolga sorba sújtani, hanem a saját népet fiának tekinteni. Ezt hallottuk a lekcióban is. Legyen olyan, mint közületek való, mint a született izraeli. Rá is vonatkozik a törvény. A szombatnapot neki is meg lehet tartani. Körülmetélni kell. Nem szabad kirekeszteni minden törvényt, ami rátok vonatkozik, a jövevényre is igaz. Nem arról van szó, hogy az Úristen adott egy rendet, egy törvényt a világba, és az rátok igaz, de ha oda jön egy jövevény, arra már nem igaz. Ti pihenhettek szombatnapon, ő neki viszont dolgoznia kell, mert hát ugye nem közénk való. A befogadás az azt jelenti, hogy asszimilálni kell, befogadni, akceptálni a saját közösségetekben. Ez azt is jelenti, hogy tekintsétek úgy, mint hogyha közületek való, de azt is jelenti, hogy viselkedjen úgy, mint a közületek való. A befogadás az az Ószövetségben körülmetélést jelent, az Új Szövetségben pedig keresztséget. Ezt jelenti, és azt mondja mind a két szövetség, hogy olyan nincs, hogy valakit befogadunk, és ő az marad, amilyen korábban volt. Azok az istenei, és azok a szokásai maradnak meg, hanem a saját belső szokásrendünkbe kell őt befogadni. Ez egy nehéz ige, nehéz befogadás, nehéz feladat. Annál is inkább, mert van olyan, hogy bejönnek népek, és átvesszük a szokásaikat, és ők megtartják a régit, de ezt a Bibliában nem befogadásnak hívják, hanem keveredésnek. És ez tilos. Ez nagyon keményen tilos az Ószövetségben is, de az Új Szövetségben is. Nincsen befogadása az idegen isteneknek és a kultuszoknak, hanem azt mondják, hogy a befogadó az fogadja be, tekintse a sajátjának a jövevényt, és a jövevény asszimilálódjon abból a közösségbe. Mert hogyha nem asszimilálódik, akkor keveredés van, vagy hódítás van. Olyan is van, Ószövetségben is van, Új Szövetségben is, hogy idejön, hozza a saját isteneit, hozza a saját szokásait, és azt akarja megtartani. De ezeket hódítónak, vagy idegen népeknek tekintik a Bibliában. Kedves testvérek, kemény ige ez, és valami olyan keménység van benne, amit ma Európa nem gyakorol. Én nem várom, nem gondolom, hogy Európa ezt fogja mondani. De a Szentírás azt mondja, csak erős identitású és erős hitű közösség tud befogadni. A gyenge az keveredik. A gyenge az feloldódik. És a Bibliának az egyik alapszava, alaptanítása a megmaradás, a hűség. Megmaradni abban, amiben elindított minket az Úristen, és azt nem elengedni. És a legnagyobb csábítás, a legnagyobb veszély mindig az, hogy összekeveredik a körülötte lévő népekkel, akár az Ószövetségi Izrael, akár az Új Szövetségi kereszténység. Tehát, kedves testvérek, mit mondjunk a jövevényeknek és a bevándorlóknak, és mit mondjunk saját magunknak? Először is azt kell mondani, hogy készek vagyunk segíteni kérdés nélkül, feltétel nélkül bárkinek, akinek erre szüksége van. Akinek arra van szüksége, hogy hazatérhessen, abban kell segítenünk. Akinek abbra van szüksége, mert az Isten ezt az utat adta neki, hogy itt maradjon, akkor itt fogadjuk be. De aki itt van, aki itt marad, annak kereszténynek és európainak kell lennie. Meg kell erősödnünk arra, hogy egy ilyet ki tudjunk mondani, hogy ne keveredés, ne önfeladás, ne hűtlenség, és paráznaság legyen, bibliai kifejezések, a befogadás, hanem megerősödés, sőt misszió. A keresztény felelősségünk a segítés és a megmaradás Jézus Krisztusban. Erre segítsen minket az Isten, és ebben adjon nekünk tiszta látást és bátorságot az ő lelke. Amen. Válaszoljunk Isten igéjére. A 397. dicséretünk első verszakával. 397. dicséretünk első verszaka: Ó Sion, ébredj, töltsd be küldetésed, mondd a világnak, hajnalod közel. Az első verszakot énekeljük most. Hajtsuk meg a fejünket imádságra. Könyörülő Istenünk, Te látod, hogy mi valamennyien jövevények vagyunk ebben a világban. És mi meg érezzük és tudjuk, hogy Te befogadtál minket. Nem taszítottál el minket a szent színed elől, pedig semmi közös nem volt benned és bennünk. Nem volt bennünk semmi szentség, semmi méltóság, semmi jóság. És mégis a te házadban élhetünk. A te közösségedhez tartozhatunk. Köszönjük ezt a befogadó szeretetet. Te adj nekünk példát erre. Te adj nekünk erőt, hogy kövessünk téged. És legyen a szívünk nyitott, és legyen segítő és befogadó. Nyisd meg a szemünket és a szívünket a szűkölködőre, akár ki legyen az, akár itt él mellettünk, akár idegen, add, hogy legyen erőnk és mindig lehetőségünk a segítségre. Add, hogy mindenkinek azt tudjuk adni, amire valóban szüksége van. És legyen a szívünk nyitott és önzetlen, és legyen a kezünk nyitott és adakozó, hogy ne valljunk szégyent, mint tanítványaid, és ne hozzunk szégyent rád, Mesterünkre. Taníts minket ebben a befogadásban, taníts minket az elfogadásra, taníts minket a szeretetre, taníts minket a hűségre, hogy amikor befogadunk, akkor hozzád is hűségesek lehessünk, hogy amikor befogadunk, akkor hozzád is fogadjunk embereket, hogy amikor befogadunk, akkor a befogadásunk ne eltakarjon téged, ne hallgassunk rólad, és ne szégyenkezzünk miattad, hanem megvalljuk a hitünket, a hozzátartozásunkat. Erősíts minket ebben, hogy merjük vállalni és kimondani, a te nevedben tudunk segíteni. Hát sokszor nekünk sincs aranyunk sem ezüstünk, de amink van, a te neved és segítséged, a te lelked és jelenléted és igéd, az itt van velünk. Hadd adjuk ezt mindenek felett. Ne engedd, hogy bármit is adjunk enélkül, hogy megelégedjünk a kenyérrel, a pénzzel, a hellyel, a fedéllel. Hadd tudjunk ennél sokkal többet adni, a te nevedet és evangéliumodat. Urunk, ez sokszor akkor is nehéz, hogyha olyanoknak szólunk rólad, akikkel egy nyelvet, egy kultúrát vallunk, még nehezebb ez talán az idegenek felé. De ami embernek lehetetlen, az neked lehetséges. Segíts, hogy ahogy a Bibliában annyi példát látunk erre. A befogadás a találkozás az végződjön kereszteléssel, Jézus Krisztus evangéliumának a meghirdetésével. Segíts nekünk ebben, segíts a menekülteknek, annak a sok-sok ezer, százezer embernek, akik arra kényszerültek, hogy a hazájukat elhagyják. Urunk, Te, aki minden könnycseppet számon tartasz, minden emberi szenvedést látsz, aki előtt nincsenek idegenek, nincsenek kitaszítottak, Urunk, lásd meg az ő tengernyi szenvedésüket, kötösd be a sebeiket, gyógyítsd őket a betegségükben, vigasztald és bátorítsd őket. Különösen is kérünk ebben a nagy menekültáradatban a gyermekekért, a még kiszolgáltatottabbakért. Urunk, könyörülő szereteted vegye körül őket. Urunk, Te mutasd meg, kinek mi a segítség. Ki az, akinek haza kell térni, segítsd őket ebben. Ki az, akinek új hazát kell megtalálni és megszeretni. Urunk, adj nekik ehhez szeretetteljes, befogadó szívet. Urunk, sokszor emberi lehetőségeink végére érünk. Most is sokszor olyan tehetetlennek érzi magát, nem csak az egyházunk, a gyülekezetünk, a társadalmunk, hanem az egész Európa is. De a Te lelkedben, a Te igédben van erő és segítség. Nyisd meg előttünk a Te bölcsességedet, és adj nekünk engedelmes szívet, hogy azt adjuk, amit Te is jónak tartasz. Így kérünk, légy a segítségre szorulókkal, és légy a segítőkkel is. Hogy a szenvedők, a nehéz helyzetbe kerültek, a szomorú szívűek, a gyászolók, a megalázottak, a kisemmizettek enyhülést, békességet, befogadást, szeretetet találjanak. A segítőknek pedig adj bölcsességet, bátorságot, küzdelmet a jóért, a segítségért, az igazi segítségért. A Te erőd és lelked nélkül leginkább elrontani szoktuk a dolgokat, vakvágányra vezetni, önmagunknak és egymásnak hazudni. Segíts nekünk a tiszta beszédben, az őszinte gondolkodásban, a bátor döntésekben. Így könyörgünk azokért, akik olyan helyzetben vannak, hogy másoknak tudnak segíteni. Országunknak, Európának, nagyhatalmaknak, vezetőiért könyörgünk. Te adj bölcsességet, alázatot, keresztény emberszeretet, Krisztushoz való ragaszkodást. Imádkozunk azokért a népekért, amelyek most különösen nehéz helyzetbe kerültek, akár mint menekülők, akár mint befogadók. Te adj türelmet, egymás elfogadását, egymásra való odafigyelést, egymás segítését. Urunk, Te adj megoldást nehéz kérdéseinkben, békét, szeretetet, egymás megbecsülését. Imádkozunk gyülekezetünkért, mutasd meg, hogyha van nekünk szerepünk, szolgálatunk ebben a nehéz kérdésben. És mutass rá az összes többi szolgálatunkra, az itt lévőkre, az itteni megszomorodott szívűekre, szűkölködőkre, békétlenségben, háborúságban, perpatvarban, emberi nehéz helyzetekben élőkre. Imádkozunk így a gyászolókért, azokért, akik egy-egy koporsó mellett kellett, hogy megálljanak, vagy imádkozunk azokért, akik ezután fognak megállni egy-egy koporsó mellett. Hiszük, Urunk, hogy a Te vigasztalásod és lelked ad igazi vigasztalást és felépülést a gyászból. Könyörgünk a betegeinkért, a kórházban lévőkért. Imádkozunk azokért, akik műtétre készülnek, vagy éppen műtét után lábadoznak. Imádkozunk azokért, akik nem is látják a gyógyulás, a felépülés útját, lehetőségét. Urunk, Te világítsd be az életüket szereteteddel és jelenléteddel. Te adj reménységet, elfogadást, békességet, és Te adj azoknak erőt és bölcsességet, akik betegeinken, megfáradt testvéreinken segíteni tudnak. Imádkozunk a gyülekezetünk minden szolgálatáért, az ige hirdetésért, a lelki gondozásért, a tábori szolgálatokért. Imádkozunk az előttünk lévő táborok lehetőségeiért, és Tőled kérjük, hogy az eddigi alkalmaknak érjen be a gyümölcse, és ajándékozza meg hittel és reménységgel az ott lévőket. Könyörgünk a városunkért, magyar társadalmunkért, imádkozunk a körülöttünk élő népekért, különösen azok békességéért, a testvérháborúban, küzdelemben élőkért különösen is. Áld meg földrészünket, az egész emberiséget, Krisztus ismerettel, Krisztus követéssel, a Te evangéliumod és dicsőséged megismerésével. Amen. Most vigyük egyenként is Isten elé imádságainkat. Amen. Az Úrtól tanult imádságot együtt és fennállva mondjuk el. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozást, kedves testvérek, hálával áldozzatok az Úrnak, és teljesítsétek a felségesnek tett fogadásitokat. Mindezek után az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi Atyánknak szeretete, és a Szentlélek Istennek közössége legyen, és maradjon mindnyájatokkal. Amen.